Mi nagypénteki ünnepi istentiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünnepi istentiszteletünket a 341-es számú dicséretünk éneklésével közösen kezdjük. 341-es számú dicséretünk így kezdődik. Ó Krisztus fő, te zúzott, te véres szenvedő! Isten ígét olvasom, ahogy az megvan írva számunkra Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írt második levelében, a második levélnek az 5. fejezetéből, a 18-tól 21-ig terjedő versekben. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette érettünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Kedves gyülekezet, amikor ige hallgatók, ige olvasók vagyunk, akkor mindig azokból a gondolatokból indulunk el az ige felé, amelyek legjobban foglalkoztatnak bennünket, amelyek átjárják az egész életünket. Bizonyára voltak már olyan nagy péntekeink, amikor tele voltunk csodálattal és hálaadással, valahogy úgy alakította az Isten az életünket, hogy egy kicsit talán még szégyeltük azt is, hogy nem tudunk eléggé szomorúak lenni nagy pénteken, hiszen az Isten annyira felemelt, és annyi ajándékot kaptunk tőle. Talán olyan nagy péntekeink is voltak már, amelyekben tele voltunk kudarccal, amikor nagyon nyomasztottak az elrontott dolgaink, amikor ránk nehezedett a bűnünknek az a terhe, amit mi is éreztünk, és nem csak mások mondtak ki felettünk, és akkor akartunk találkozni Krisztussal a kereszten, aki meg tudja bocsátani a vétkeinket. És lehet, hogy olyan nagy péntekünk is volt, amely közel volt a búcsúzáshoz, amikor közel voltunk a halálhoz, amikor valaki elment közülünk, akit szerettünk, ez a nagy péntek pedig úgy érintett minket, mint valós találkozást a halállal, az elmúlással. Ezek mind-mind más fényben tüntették fel az ünnepünket. Most is abból indulunk el, amiben vagyunk. Valamelyik nap felhívott valaki, és telefonon beszélgettünk, és azt kérdezte, hogy tiszteletes úr, ugye ez Isten haragja, ez az Isten büntetése, ami rajtunk van. Milyen érdekes, hogy a bibliaolvasó vezérfonalnak a szerkesztői nem tudhatták, hogy mi történik most napjainkban, mi lesz ezen a nagypénteken, és mégis itt van Pál apostolnak az az igéje, amelyben erre a kérdése is szeretne választ adni. Hát ha innen indulunk el, hogy haragszik-e az Isten, akkor keressünk választ erre, hogy vajon a Krisztus keresztjében az Isten haragját látjuk. Pál apostol mindezt így összegzi. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával, Krisztus által. Nagyon érdekes, hogy Pál apostol nem arról beszél, amire mi általában gondolni szoktunk, hogy az Isten haragszik az emberre a sok bűne miatt, a sok engedetlensége miatt, és a saját haragját akarja megbékíteni a Krisztus keresztjével, az ő haragját tölti ki az ő szent fiára, és ezt látjuk a Golgotán. Ha Pál apostol szavait olvassuk, akkor azt értjük belőle, hogy Isten az embert akarta megbékéltetni önmagával. Mintha egész másról lenne szó, minthogyha itt az ember haragja kerülne a középpontba, az a harag, amely Krisztust a keresztre juttatta, az a harag, amely így kiállt fel a megfeszítés történetében, hogy feszítsd meg, nem kell nekünk. Az alaphelyzet, és ebből kell kiindulnunk mi is, Pál apostolnak az a felismerése, hogy vannak békétlen helyzetek. Vannak olyan helyzetek, amelyekben az egyik ember haragszik a másikra, amelyben nem tudjuk megérteni a másikat, amelyben elutasítás van. Pál apostol arról beszél, amit mi is nagyon jól ismerünk az életünkben. Amikor neheztelünk valakire, amikor csalódottak vagyunk, amikor sértődöttek vagyunk. Az ilyenkor szokásos, rossz érzések kerítenek minket a hatalmukba, és ezekből nem könnyű szabadulni. A megoldás az embernek nagyon összetett ilyenkor, van, hogy félretesszük a dolgokat, és azt gondoljuk, hogy az idő majd megoldja, majd megenyhíti a másik haragvó szívét, és egyszer csak napirendre jutunk. Aztán persze az is mögötte van, hogy az, akit megbántottak, az mintha jogosan várná a bocsánatkérést, a jóvátételt, hogy jön a másik, megalázkodik előtte, megvallja neki, hogy valamit elhibázott. Erre tudnánk feleletképpen elképzelni a megbocsátásunkat is. Adni ilyenkor azt az elengedést, amely helyreállítaná a kapcsolatunkat is. Érdekes, hogy Jézus tanításában már korábban is egész mással találkozunk. Míg Mi azt várnánk, hogy a másik jöjjön és kérjen bocsánatot, vagy igyekezzen jóvá tenni a hibáját. Jézus arra szólítja fel a tanítványokat, hogy tegyék meg ők az első lépéseket. Igen, ők, akiket megbántottak. A sértett fél induljon a másik felé, ha éppen erre van szükség. Jézus tanításában halljuk, ha valaki elveszi a felső ruhádat, add oda az alsót is. Ha valaki elkényszerít téged 1 kilométerre, akkor kísérd őt el 2-re is. Hogyha meg kell bocsátani valakinek, akkor nem egyszer, nem kétszer, hanem 70-szer, 7-szer is meg kell bocsátani. Ha megütnek az egyik arcodon, tartsd oda a másikat. Olyan nehezen érthetőek ezek a tanítások, de valahol benne van a lényeg, amit Jézus is nagyon jól érzett és látott, és át akarta adni az övéinek, hogy a békétlenség állapota mindennél rosszabb, hogy azt valahogy fel kell oldani, és hogyha ezt azt tudja feloldani, akit éppen megbántottak, akkor ez az ő szolgálata kell legyen. Pál apostol is arról beszél itt, hogy a békéltetés szolgálatát maga Isten kezdi el. Miért? Miért tegye az az első lépést, akit megbántottak? De talán egészen máshogy is fel lehetne tenni a kérdést, leegyszerűsítve. Szeretem-e annyira a másikat, hogy ezt a helyzetet meg akarja oldani? Akkor is, hogyha engem bántottak meg, ha engem sértettek meg. Jobban szeretem-e a feleségemet annál, mint hogy ne tegyem meg a hozzávezető útnak az első lépéseit? Jobban szeretem-e a gyermekemet annál, hogy ne csak a szavainál akadjak el, amit hallottam tőle, hanem el tudjak kezdeni munkálkodni azért a békességért, amely valahol megtört. A tékozló fiú atya így megy ki a fia elé, és várja. Várja, hogy hazatérjen. Kiben van itt harag? Hát nem az emberben. Kiben van a harag? Vajon nem abban az emberben, aki Jézust keresztre juttatja? Aki dacosan úgy érzi, hogy az Isten nem tett meg mindent, nem tett eleget ahhoz, hogy ő jó kedvéből tudja szeretni. Ezért Isten lép először. Tényleg haragszik az ember az Istenre? Sokakról ezt el tudjuk képzelni, sokaknak a gondolatában Isten nem azt teszi, amire neki igazán szüksége van, nem jó döntéseket hoz, és ezért haragszik Istenre. Van, aki ezt hangoztatja is. Hangosan kimondja, dühöng, hangosan lázad. Nem mondhatjuk azt, hogy nem tettünk mi még ilyet. Hogy nem voltak olyan élethelyzetek, amiben nagyon-nagyon nem értettük, hogy az Isten miért enged bele. Nem értettük azt, hogy az Istennek a szeretetéből mindez hogy fakad. Vannak hangos lázadásaink, amikor ki is mondjuk, hogy igazságtalan az élet. De vannak csendes lázadások is, amelyekben szintén ott van a harag, csak nem tűnik ki annyira. Vannak olyan hívő emberek, akik az Isten törvénye szerint akarják élni az életüket, akik az igazi keresztény életszabályokhoz igazítják a mindennapjaikat. Olyan emberek, akik neki feszülnek, néha önmagukat is megerőszakolják, hogy azt tudják tenni, amit Isten elvár. És ez nem megy könnyen. Sőt, gyakran egyáltalán nem megy. És születnek belőle a csalódások. És mivel Istent talán hívő emberként nem merjük vádolni ilyenkor, magunk ellen is tudunk fordulni. Elégedetlenek vagyunk önmagunkkal, mindazzal, akik vagyunk. De emögött igazából Istennel vagyok elégedetlen. Nem tudok megfelelni az ő szent elvárásainak, az igen magasra tett mércéinek, és egy csendes és lappangó harag van bennem, hogy egy olyan életet vár tőlem, amit nem tudok élni. De vannak olyanok is, akik lelkesek Istenért, akik Istenért mindent megtennének, akik keresik állandóan Istennek a kegyeit. Egy lelkipásztor kolléga így fogalmazta meg, hogy olyanok, mint a stréber gyerekek, akik állandóan jelentkeznek, akik hamarabb tudják a választ, mint hogy feltették volna a kérdést, akik nyomulnak ezerrel Istenre, mert azt gondolják, hogy Istennél meg lehet találni valamit, amire nekik szükségük van. Csak hogy lehet emögött is valami kényszeresség, valami kényszeres bizonyítási szándék. Egy olyan állandó cél, hogyha én Isten kegyeit nem találom meg, akkor nem kapom meg a kiváltságokat, amiket annyira szeretnék, amelyek mentesíthetnének azok alól a dolgok alól, amelyek mindenki másra is várnak. Kiváltságok, isteni kegyek, ezeknek az elérése. És ha kiderül, hogy Isten éppen annyira szeret engem, mint a másikat, mint a rosszabbat, mint a bűnösebbet, akkor haragszom az Istenre. Akkor Isten nem igazságos. Akkor nem vette észre, hogy mennyi pluszt végeztem el, hogy mennyi olyan szolgálatom volt, amit más nem végzett el, hogy mennyiszer kezdtem én a megbocsátást, hogy mennyi olyan dolgot tettem az életemben, amelyet mások meg sem közelítenek talán. Pál azt mondja, igyekezzetek megbékülni Istennel Krisztusban, mert Isten bizonyítani szeretné az ő végtelen szeretetét, amit mi állandóan kétségbe vonunk. És valahol ebből származik az a csendes harag is, amely olykor-olykor felbukkan az életünkben Istennel szemben. Ezért tehát Isten váratlanul és megdöbbentő módon felállítja a keresztet a Golgotán, ahova az ember haragja juttatja el az Isten fiát. És mégis az Isten békül meg. Az az Isten, akitől az egész elindult, aki bűnné tette azt, aki maga bűntelen. Az kezdeményezte a kapcsolat helyreállítását, akit megbántottak, akit megsértettünk, akinek a világába beleavatkoztunk, akinek az kezéből kivettük az életünket. Azt tesszük tönkre, amit tőle kaptunk. És ő fenn a kereszten imádkozik. Bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Felvállal minden emberi szenvedést, fájdalmat, az ember és az ember bűne által okozott haragot, hogy láttassa, hogy az Isten még mindig szeret bennünket. Az ő szeretetének jele a kereszt. És kiderül ott a kereszt tövében, hogy én alaptalanul haragszom rá. Úgy, ahogy a százados is feltekint és elmondja, bizony ez Isten fia volt. Bizony én tévedtem. Bizony az Isten a javamat akarta, és én pedig haragudtam rá. Ezért Pállal együtt mi is mondjuk, és most mi is kérjük, Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Csendesedjen le a lelkünk, akkor is, hogyha nehéz körülmények közül jövünk most. Hogyha valami olyasmit élünk át, amit nem így képzeltünk el. De egy feladatot is ad Pál apostol. Azt mondja, hogy vigyétek el a megbékélésnek a szolgálatát, az igéjét mindazokhoz, akik még mindig abban a tévedésben élnek, hogy Isten nem szereti őket, és haragszanak Istenre. Többen talán a koronavírusban is azt vélik felfedezni, hogy Isten haragszik még mindig az emberre. Úgy, ahogy ez a kérdés is megszületett valakiben. De lehetne úgy is tekinteni, mint ami még világosabban hirdeti a Krisztusi keresztben, egy olyan Isten van ebben a világban, aki akkor is az övéi között akar lenni, amikor ők azt nem akarják. Akkor is az övéi között akar lenni, amikor ők terhet hordoznak, amikor küzdenek az életükért, hogy megmutathassa önmagát, az ő szeretetét, irgalmát, amellyel most is körülvesz bennünket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és közösen imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, bűneinket valljuk meg előtted, amelyek nem egyszerűen elhibázott döntések, vagy engedetlen cselekedetek, hanem hitetlenség és a te szereteted megkérdőjelezése. Bocsásd meg nekünk, hogyha félelemből szolgálunk neked, vagy ha elvárásaink lennének, hogy szolgálataink nyomán hogyan jutalmaz bennünket, vagy ha lelkünk kérdőre vonna téged, a te igazságodat. Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy minden a javunkra tud szolgálni. A kereszt árnyéka vetül most az életünkre, körülményeink nem a te szeretetlenségedről szólnak, inkább a tőled való eltávolodásunktól. Kérünk, békéltess meg bennünket önmagaddal, győzz le félelmetes gondolatainkat, kicsiny hitűségünket, engedj megnyugodni bűnbocsátó kegyelmedben. Erőt is szeretnénk kérni te tőled, hogy a nyomorúságokon keresztül a húsvét ünnepének életet fakasztó örömhíréig is megérkezhessünk. Vigyázz betegeinket, szomorkodóinknak, erősítsd az életét, bátorítsd az elesetteket, és add a te áldásodat mindenkor a te népedre. A mi Urunk Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Közösen imádkozzunk úgy, ahogy Jézus tanította nekünk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten tiszteletünk végezetén a 295. dicséretünket énekeljük mindkét versével. 295. dicséretünk, Jézusom, ki árva lelkem. Mindezek után pedig az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a ti szíveiteket, gondolataitokat, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen.